Isten igéjét olvasom Pál rómaiakhoz írt levelének 11. részéből, a 11. verstől a 35. versig. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én a pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból. Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre, beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hitáltal állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát. Ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágadsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágadtál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számba be nem jutnak. És így üdvözülni fog egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítélete, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa, és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Eddig Isten igéje. Ez már önmagában is nagyon-nagyon meggazdagító, ha csak az igét hallgattuk. Hogy mit is jelent ez, hogy hogy munkálkodik az Isten, micsoda meghökkentő, fordulatos, ránk szabott. Tehát szelíd és vad olajfa képe lesz velünk, és ahhoz, hogy megérkezzünk az egésznek az üzenetéhez, kicsit messzebbről kell indulni, hogy megértsük, hogy miben is volt ez a római gyülekezet. A római gyülekezet alapvetően zsidó gyülekezet volt. Lukács tudósítása szerint már pünköstkor voltak római zsidók és prozeliták Jézus hitre, Jézus követésében, akik Jeruzsálemben ott voltak, és elvitték a hírt. És megalakították a római gyülekezetet, missziót folytattak, és bekerültek pogány hátterű hívők is szolgálatuk nyomán. Aztán azt olvastuk az apostolok cselekedeteinek 18. részében, hogy Pál Korintusban van, és találkozik egy Akvila és Priscilla nevű házaspára, akik azért jöttek el Rómából, mert Claudius kitiltotta őket. És ez biztos, hogy meghatározta a római gyülekezetnek az életét. Hiszen az egykor csak zsidó, majd zsidó és pogány közösség az egyszer csak ott marad pogány közösségként, és 6 évig van így, mert Néró Krisztus után 54-ben gazdasági megfontolásokból visszahívatja a zsidókat, és így találkoznak, így érkezünk meg Krisztus után 55-ben, amikor Pál megírja ezt a levelet, éppen Korintusban van, és vár tovább indulásra, hogy folytassa a missziói útját, nem találkozott a római gyülekezettel, úgy ír nekik, viszont egy stratégiailag nagyon fontos hely volt Róma, mint az akkori világ középpontja, el kellett, hogy jusson az evangélium, tehát hogy olyan nincs, hogy oda nem jut el. És ahhoz, hogy tovább induljon, keresi az ő bázisát, tehát mind anyagai, mind lelki bázist lát a római gyülekezetbe, aki tovább indíthatja Hispániába, mert oda akarja folytatni az útját, és hall a belső feszültségről, és reagál erre a belső feszültségre. Eljut hozzá, hogy a zsidó keresztjének kivételezett helyzetükkel dicsekednek. A pogány keresztjének a szabadságukkal, akiknek már nem kell a törvényt betartani, szabadok. És ott áll 2 testvér, akiket elválaszt a saját igazsága. És így lesz az olajfa képe szemléltető eszközé 2 egymással szemben álló zsidó és pogány keresztény csoport kibékítésére. És talán így első olvasásra, meg ahogy így érkezünk ebbe bele, így az van velünk, hogy hát egyik oldalon se tudunk így azonosulni. Nincs velünk, ami a zsidó keresztényekkel, hogy mi vagyunk valakik, a kivételezett helyzetűek, és nincs bennünk az a szabadságunk miatti gők sem, mint a pogány keresztényekben, hogy mi meg azért vagyunk valakik. Hogy érkezünk meg ehhez a történethez? Lehet, hogy nem itt, és nem innen. De hogyha ránézünk arra, hogy az egyházzal kapcsolatban milyen kép él bennünk, akkor lehet, hogy több teológus véleményére bólintani tudunk, akik azt mondják, hogy a mai keresztény egyház krízisbe került. Egyre többek tapasztalata, hogy a kereszténység üzenete érthetetlenné válik a kívülállók számára. A 21. századra egy olyan paradigmaváltás jött el, amire Tim Keller így reagál. Az a világ, amelyben a nyugati kereszténység élt, amelyben a kultúra a hagyományos kereszténység felé hajlott, az többé nem létezik. A jó és a rossz, a hamis és igaz fogalma, a többi erkölcsi és etikai fogalom megkérdőjeleződött a radikális individualizmus és a nyomába járó relativizmus miatt. Már nem beszélhetünk igaz, jó, minden attól függ. Te minek mondod? Neked jó? Akkor jó. Neked rossz? Akkor rossz. Mi a bűn? Mi a kegyelem? Mi a megváltás? Így nem tud eljutni. Égtelen szakadék van az utcán sétáló emberek és templomba járó emberek között. Bizalmatlanság van az egyházakkal kapcsolatban, lezártak a formákban merevedett templomi kultuszok felé. És ebben a világban élünk, nem vonhatjuk ki magunkat abból, ami hat a környezetünkre, ami meghatározza őket és a gondolkodásmódukat. Jézus azt mondja egyébként, hogy azt mondta a főpap imájában, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket. Nem egy külön szigeten szektaként kell nekik élni. őrizd meg ott őket. Ott, ahol és amiben vannak. Újra Tim Kellert idézem. A modern korban az élet célja, hogy az ember személyes sorsa, céljai és vágyai beteljesedjenek. A modern ember számára szinte lehetetlen úgy olvasni a bibliai narratívát, hogy azt ne olvassa bele az én és vágyai beteljesítésének minden kategóriájába. A Szentírásban a misszió egy népet hív meg, egy radikálisan más szemlélettel, egy olyan utazásra, amely más és nagyobb, mint mi magunk vagyunk. Egyébként, így, nem tudom, belül tudunk-e bólintani, tényleg így van. Ülünk egy ige hirdetésen, na, mit viszek el magammal? Mi szól nekem? És egyébként tök jó. Ha nem így ülsz itt, akkor lehet, hogy nincs is értelme az egésznek. Tehát, hogy kell lesz, hogy, és mi az enyém? De hogy Isten most arra hív minket, hogy mit jelent egy nagyobb perspektívából látni, érteni, szívünket meghatározó formálódásban részt venni. Így nézzük meg, ige szakaszunk alapján, hogy mi az a más és nagyobb történet, amiben Isten hívja az emberiséget. És miben hív ez változásra minket? Azt mondta Mike Goheen, kanadai református missziológus, hogy az evangélium a világ igaz története, amit Isten tesz annak érdekében, hogy megmentse a világot. Az egyháznak pedig a legfontosabb feladata, hogy ezt a történetet újra és újra elmesélje a maga teljességében. Ez nem olyan sztori, amit egyszer elmondasz, és ez olyan sztori, ami újra és újra életet fog hozni, a sötétségbe, világosságot, a reménytelenségbe remény. Ha ennek a sztorinak nem vagy a része és munkálója, akkor ez egy külső történet marad, de nem szívet meghatározó valóság. És szintén Goheen 6 fejezetre osztja ezt a világot meghatározó igaz történetet, amiben Isten munkálkodik. És tudom azt, hogy többször utalunk erre, a nagy történet, az Isten nagy története. És aki már hallotta, az lehet, hogy így azt mondja, hogy igen, tudom. De ahhoz, hogy ennek az igének így eljusson a szívünkig a valósága, ahhoz most engedjük beléptetni magunkat, akkor is, ha tudjuk a pontokat. Igen, tudom, a negyedik fejezet miről szól. Igen, tudom, a... Most így érkezz meg, jó? Az Isten úgy kezdi a történetét, hogy megteremti a világot. És azt mondja, hogy szeretetből, bár én magamban is teljes vagyok, Szent Háromság, szeretet Isten, de a szeretetemet túlcsorgatom, és megteremtem a világot, és benne az embert. Ahol feltétel nélküli bizalom van, harmónia Isten és ember között, ember és ember között, ember és természet között. És azonnal, amikor a második fejezetbe lépünk, azt látjuk, hogy és ez, mint egy gyönyörűen megalkotott valami, nem tudom, mint a legdrágább kínai porcelán, egyszer csak így leesik a földre, és eltörik, darabokra törik. Mert a bűn esettel kilép az ember az Isten iránti feltétel nélküli szeretetből és bizalomból. És azt mondja, majd én tudom. A hiányaimra van más válasz. Mi az, hogy csak az Isten töltheti be? Csak általa értelmezhetem magam. Majd magam leszek magam Istenévé. Majd én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Én majd alakítom az életemet. Vádaskodás, gyanakvás érkezik Isten kapcsolatba, ember kapcsolatba. És akár itt a történet véget is érhetne. Isten élettel ajándékozza meg az embert, az ember nem él a lehetőséggel. De Isten mindazt, ami széthullott, mint a kínai porcelán, ami ott hever a földön darabjaiba, a kezébe veszi. És azt mondja, hogy én alkotok. Én elkezdek cselekedni. Nem hagyom ott is annyiban az összetöretettségben. És elindul a megváltás történetnek a harmadik fejezete. Isten kiválaszt egy embert, elhívja Ábrahámot, és megígéri neki, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mindazt, ami az ember lázadásával elromlott, az Ábrahám által visszájára fordul, és egy napon mindenkire érvényes lesz. És lássuk meg Isten stratégiáját. Kiválaszt egy valakit, de mindenki érdekében. Nem az van, hogy annak a kínai porcelánnak csak a fülét ragaszgatjuk, az egészet. Tehát mindaz, ami történik, az egész helyre állításáért történik. Nem azért, mert tuti lett volna ez az Izrael, a legkülönbb mindegyik között. Sőt, Isten maga mondja nekik, hogy nem azért választottalak ki, mert különb vagy, hanem azért, mert szeretlek. És azt akarja, hogy ez a szeretet manifesztálódjon. Egy nép, milyen más csak beszélni róla, mint mutatni, megmutatni. Mit jelent, hogy szeretlek? A szeretet mindig cselekedetekben él. Lehet róla beszélni, de ha nem ölellek át, vagy ha nem teszem meg, amit kérsz. Tehát az Isten cselekszik. Ezt a szeretetét belecselekszi egy nép életébe. És beleállítja ezt a népet népek életébe, hogy meghirdesse a szavaival, cselekedeteivel ez a nép, hogy az Isten szeret, az Istennek van egy terve, ez az Isten kegyelmes, irgalmas és helyreállító. Aztán nagy népként látjuk, pár fejezetet a Bibliában hajtunk, Ábrahám leszármazottai nagy néppé lesznek, és rabszolgaként látjuk őket Egyiptomba. Isten emlékezik Ábrahámnak tett ígéretére. Nem hagyja ott a népet. Megszabadítja őket jelekkel és csodákkal. Szövetséget köt velük. És megígéri, hogy mellettük lesz. Pál képénél maradva, szeríd olajfaként elhelyezi ezt a népet Isten. Elhelyezi abban a világban, ahol vannak, hogy az éltető olajával szolgáljon a környezete felé. De ismerjük Izrael történetét. Ismerjük, hogy nem tudott benne maradni, ahogy az édenkertben sem tudott az ember benne maradni. Milyen nehéz az embernek szeretve lenni, mi? Nem tud benne maradni az Isten szeretetébe. Hogy van ez? Hogy van ez, hogy Istennek annyit kell elmondani, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek? És nem hiszük el. Érdekes. Vajon miért? Szóval ez a nép nem tud benne maradni az Isten szeretetébe. Nem tudott maradni. Nem tud hű lenni az Istenhez. Nem tudja megtartani azt, amit az Isten kér. És máshonnan várja az ő boldogságát, az ő örömét. Azt gondolta, hogy azok a baálok. Hát mindenki nekik áldoz. Majd azok boldoggá tesznek. És mindig van, volt aktuális, akivel lecserélte az Isten szeretetét. És milyen jó, hogy már ezen a ponton, hogy Isten nem hagyja ott a népét, már így ébresztgetheti a szívünket. Hogy Isten már akkor kezdi mondani, hogy annak ellenére is szeretlek. Milyen az én hűségem, lásd meg! Amíg megérkezik majd Jézus által hozzánk, és Isten bele kiáltja a világba folyamatosan. És mivel nem tudja felemelni Izrael szerető urának dicsőségét, és szeretettségének, biztonságának nem Isten az elsődleges forrása, ezért új hajtásnak kell fakadnia Izrael fájáról. Ahogy olvastam Ézsaiás könyvéből, valaki olyannak kell érkeznie, akinek Isten szeretete lesz az életének, a szívének a forrása, és gyönyörködik az Istenbe. Miben szoktál gyönyörködni? Jött valaki, aki gyönyörködik az Istenbe. És elhozza Isten igazságát és békességét, és elindul az Isten nagy üdv történetének a negyedik fejezete. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Izrael szent fájáról kinőtt hajtás, Jézus. Ő az, akiben új út nyílik Izrael és minden nép felé. Ő Izrael messiásaként érkezik. Az övéihez jött, Izrael szolgája lett, és megerősíti az atyáknak tett ígéretet Isten Jézus Krisztusban. Beteljesíti, kiteljesíti, és minden jel és csoda, amit Jézus tesz, az azt demonstrálja, hogy Jézusban megérkezik az utolsó idő királya. És visszájára fordul a hiába valóság alávetetett teremtés működése. Ha a lázadás következtében az ember elszakadt Istentől, Jézus bűnbocsánatot kínál. Ha a lázadás következtében bűn és betegség van a világban, Jézus gyógyít. A lázadás következtében belépett a halál, Jézus feltámaszt. Maga Jézus azt mondja a Máté evangéliumának 5. részében, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Pál a Galatákhoz írt levélben ezt mondja, a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. Új szövetség érkezik el Jézus Krisztusban, de ugyanabból a gyökérből, ugyanabból a fából fakad. Nem egy új fa ültetik, hanem abból nő ki. És egy új néphez való tartozásba hívja Isten azokat, akik hisznek az ő fiába. És ezt az új szövetséget, Istennek ezt a lehajló szeretetét hirdeti aztán az egyház meg az 5. fejezetben. Isten missziói népe folytatja a küldetést, amit Jézus elhozott helyreállító igazságként tett és élt arra, azt bízza rá az övéire, hogy menjetek, vigyétek tovább, nem áll meg a sztori, menjetek, ti viszitek tovább az Isten királyságát. És a 6. fejezetben ezt a teljes helyreállást várja az Isten népe, amikor Jézus visszajön, és minden újjá lesz. Minden újjá lesz, lehol letöröltetik minden könyv, ahol újra feltétel nélküli szeretetbe otthon érzi magát a szív, és nem rugódzik ellene. Na és most itt álljunk meg egy pillanatra, és tegyünk egy gondolati kísérletet. Magad elé idézed azt, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól. Ismered a missziói parancsot. De az nem így hangzik, ahogy le van írva a Máté 28-ban, hanem így. Menjetek el és tegyetek tanítványá minden zsidó népet. Megkeresztelvén őket az atyának és a fiúnak nevében. És veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Csak a zsidóság számára. És hogyha nem döbbensz meg ezen a ponton, és nem kiált fel a szíved magadban, hogy annyira jó Jézus, annyira hálás vagyok, hogy nem ezt mondtad. Annyira jó, hogy én is itt vagyok, és nem csak a zsidóknak küldetett el a tanítványok serege, hanem menjetek el, és szed Samáriáig, és tovább is hirdessétek a föld minden nemzetsége felé. Szóval, hogyha nem így kiállt a szíved, akkor lehet, hogy még vagy már távol vagy a földön lévő legnagyobb kiváltságtól. Ha szívünk némán dobog tovább, és így nem ugrik ki a helyéről, amikor azt halljuk, hogy vadolajfa voltál, szelídbe voltattál, Isten befogadott, akkor valószínű, hogy átjárt már bennünket a közöny. Vagy valamilyen bűn távol tartja a szívünket az Isten igazságától. Vagy lehet, hogy a nekem jár ideológiája ereszkedett le a szívünkre vasfüggönyként. Egyáltalán nem jár nekünk a kegyelem. Nem természetes dolog az, hogy eljuthatott hozzánk az örömhír, és mi arra igennel válaszolhattunk. Ébredjünk fel. Természetellenes dolog történt. Egészen abszurd és természetellenes, amiről olvasunk. Ugyanis a szelíd olajfába nem oltottak be vad olajfaágat, nehogy az elvaduljon. A kertészek nagyon jól tudják, hogy az oltásnál nem termőfába oltanak terméketlen fát, hanem a terméketlenbe oltják a termőfának az ágait. És Pál ezzel azt mondja, hogy a pogányok befogadásával feje tetejére állt a világ. A nem nép Isten népévé lesz, a fattyak fiakká lehetnek, a kívülállók befogadottá lehetnek. Micsoda kiváltság! Micsoda kiváltság! És így magyar nemzetként nem szoktunk nagyon, hát vannak olyan református gyülekezetek, ahol nagyon sokat foglalkoznak a magyar múltunkkal. Mi nem szoktunk, de ezen a ponton kell, hogy ránézzünk. Nem természetes. Mi vadolajfán nőttek vagyunk. Beoltattunk a szelíd olajfába. Ez nem az, ami nekünk jár. Utána néztem, és valószínű, hogy azért tudjuk is, hogy hogy a magyarok, mi magyarok, ős magyarok milyen spirituális úttal rendelkezünk. Az ős magyarok a boldog és helyreállított életet sámánoktól és tátosoktól várták. Az élet fáján közlekedve oda-vissza tudtak járni a tátosok, sámánok, élők és halottak között. Különleges tisztelettel voltak az állatok felé, és vérszerződésekkel biztosították be magukat. Ha a Star Wars szóhasználatával élünk, mi a sötét oldalon álltunk. És valójában csak a lélek világosságában láthatjuk meg azt, mi az, ami járt nekünk. Mi az, ami járt nekünk? Ami jogosan járt nekünk, az a távolságtartás. Köszönöm szépen. Ez elég sötét. Ebből nem kérek. Nem csak az időpora tudja belepni a szívünkbe a befogadottság különlegességét. Nem tudunk folyamatosan mindig százassal égni. És nem kell, hogy lelkiismeret fuddalásunk legyen, hogy nem úgy pattansz ki reggel az ágyból, hogy befogadtattam! Mert rohan az élet, rohanunk mi is. De milyen jó, ha néha megtörténhet? És tényleg úgy pattansz ki az ágyból, hogy fattyúból fiú lettem. Elutasítottból befogadott lettem. Szóval, hogy igenis, újra és újra át kell, hogy üsse a szívünknek a falát, a közönösségbe, a zakatolásba ritmizáló szívünket, újra és újra át kell, hogy járja ennek a különlegessége. De hogy nem csak ez a rohanás, meg az időpora tudja befedni a kiválasztottság, befogadottság különlegességét, hanem az erősen ránkható individualizmus is dolgozik azon, hogy természetessé tegye számunkra a természet felettit. És szinte Isten kötelesség teljesítésének tekintsük a kegyelmet. Ő a szeretet. Hát az a dolga, hogy szeressem. Nála van a megbocsátás. Napnál is világosabb, nem, hogy meg kell, hogy bocsásson mindent. Álljunk meg a keresztnél. És ha felismertük azt, hogy hogyan jár át bennünket, a nekem jár valósága, hogy felismertük szívünk rezignáltságát az örömhírre, akkor tartsunk bűnbánatot, és kérjük Istent, hogy ott, ahol a mi szívünk így lefagyott, hogy érkezzen meg oda az a szeretet, ami ránk áradt a kereszten, az a tékozló szeretet, ami nem cseppekbe érkezett, csak egy picit, hanem egy áradásba. Mindent odaadott az Isten Krisztusban. Azt mondta, hogy szemem fénye vagy. Mindennél drágább vagy. Az egyetlen egyemet adom oda, hogy ízleld a szeretetemet, hogy helyre álljon a te életed, hogy ne a sebzettségeidbe, elveszettségeidbe élj, hanem bennem élj, hogy az identitásodat nem más mondatok határozzák meg, hanem az én igazságom és az én mondatom, minden a tiéd Krisztusban. Minden. Engedjük, hogy az evangélium újra átjárja a szívünket, engedjük, hogy felmelegítsa a lefagyott területeket. Mert csak ezen a helyen, újra és újra, itt látunk tisztán, és itt csodálkozunk rá a kereszt tövében, Isten hűségére, Isten irgalmára, Isten igazságára. Mert végig a nagy történetben, és végig ott van a hűség. Micsoda, ez felfoghatatlan. Miért köti Isten a szívét az ellene lázadó emberhez? Miért? Így is mondhatnám, mi teszik az Isten az embere? Ez mindig csak lázad. Elindítja egy úton, ez mindig elmegy, mint a búgócsik. Miért kell neki az ember? Nem értjük. Az jó. Nem érteni kell, érezni kell. Hát érezzük. Csak tegyük ki a szívünket ennek, hogy érthetetlen, hogy miért ad oda mindent, és teszi meg a legtöbbet és a legnagyobbat, hogy a fiát adja, értem? Hűséges. Ott marad végig Izrael mellett, nem mond le róla, és áldássá teszi, még a megkeményedésüket is áldássá teszi. Mások számára ajtót nyit. Irgalmas szeretet. Újra és újra lehajol a népéhez, és aztán újra és újra lehajol a különböző népekhez. Lehajolt hozzánk, magyarokhoz is. Ne sámánoktól, praktikáktól várjuk az életünket, hanem egyedül ő benne. Igen, lehet, hogy Magyarországon vannak egy csomóan, akik a kereszténységet egy letűnő korszak, letűnő őskövületének tekintik. De ugye te nem annak tekinted? Mert nem mindegy, hogy te hogy tekintesz rá. Ha téged eleve nem meghatároz, akkor az hatni fog kifelé. Akkor kívánni fogják a világosságot. Ha a te életed a világosságban van, akkor a sötétségben lévők vágynak a világosságra. Az Isten azt írja a Rómaiakhoz írt levélben Pál, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Testvérek, sivatagba élnek az emberek. Ha te az oázisba élsz, akkor vigyed oda a vizedet, és itassad meg őket, és vezessed az oázishoz őket. Szóval vannak Magyarországon is olyanok, akik imádkoznak az ébredésért, akiknek fontos az, hogy átjárja az elveszett, megkeményedett, depressziós magyarságot, az öröm. Az az öröm, ami a keresztből fakad. És itt láthatjuk az Isten igazságát is, ami nem tűri határtalanul a báványimádást, a törvényszegést. Az Isten szentsége határt szab. Ítéletet hirdet, és beteljesíti az ítéletet. Olvassuk Izrael felé, hányszor küldte Isten a prófétát, hirdeti meg, hogy eltévedtél, mást imádsz, gyere hozzám. És akkor küldi újra. Eltévedtél, másonnan meríted a boldogságodat, gyere vissza hozzám, én vagyok a boldogságod forrása. És aztán Isten egyszer csak azt mondja, hogy és eddig, és nem tovább. És bekerül Izrael Babilonba. Először az északi rész hullik szét, és aztán jó pár év múlva a déli rész. Izgalmas, hogy vajon hogy ér el a szívünkhöz, amikor Pál Isten keménységéről beszél. Milyen gondolatok indulnak el bennünk? Az, hogy de jó, hogy nem tombol az igazságtalanság, a törvénytelenség, hogy nem a bedobta valaki a gyeplőt, megy a világ arra, amerre akar, hanem Van határ. Vajon az van a szívünkben, hogy de hiszen, ha Istennek nem lenne keménysége, akkor a keresztnek hol lenne ereje? Hiszen Isten a keménysége miatt, a szentsége miatt szab határt a bűnnek, és tart ítéletet a kereszten, és nyílik meg belőle a kegyelem. Együtt van jelen, ami az Isten keménysége, még az is értünk munkálkodó, emberiségért munkálkodó keménység. Soha nem öncélú, és lehet ezért ijed meg a szívünk, mert ismerünk keménységet, de az mindig öncélú volt és megbetegítő. Az Istennek soha nem öncélú a keménysége, hanem az emberért égő, cselekvő, igazságot hozó, életet hozó. És egy picit, ahogy a szívünkre ránézünk, hogy vajon hogy reagál erre, amikor Isten keménységéről, Isten ítéletéről olvasunk, akkor lehet, hogy itt is érdemes ránézni, hogy fenyegetve érezzük magunkat, és így elkezdünk rettegni, hogy ki fog törni, annyira gáz vagyok, ki fog törni, engem is, hát ha őket kitörte, engem is, és így ébredek minden reggel, kitöretek. De ha te fenyegetve érzed magad, akkor ebből a történetből nem jut el hozzád az Istennek a meglepő munkája, hogy pont a kitöretettek is visszaoltatnak. Nonsense! A vadak szelídbe oltatnak. Ez nem arról szól, nem azért mondja Pál, hogy te a mindennapjaidat rettegéssel töltsd, hanem azért, hogy ne lázadj, és ne állíts szembe az Isten igazságosságát, az Isten szeretetével, hanem engedd, hogy együtt legyen. Együtt van jelen, és így hoz életet. És nem baj, hogy csomószor nem értjük azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik, hogyan van jelen. Állj a kereszt tövébe, és amit értened kell, érteni fogsz. Mert onnan nyerünk más és új perspektívát is. És ha ránézünk a szívünkre, akkor azt is látjuk, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy Isten keménysége, akkor nagyon sokszor a szívünk sebzettsége, módbeli tapasztalataink határoznak meg. És lehet, hogy a kultúrából adoptált relativizmus is, mert majd én megmondom Istennek, hogy mi a jó döntés, mi lenne a jó és helyes igazságosság és szigorúság. Kérjük Isten szent lelkét, hogy ne a magunk jó és rossz kategóriáin, szívünk torz látásmódján keresztül figyeljünk rá, és nézzük az ő munkáját, hanem a kereszt tövéből, az ott kijelentett igazság alapján. Hiszen egyedül a Szentlélek által láthatjuk tisztán, hogy áldás cunami érkezett meg Isten munkája által. Hiszen Izrael bukása révén eljut az üdvösség a pogányokhoz, ami visszahat Izraelre, féltékenyé teszi őket, és megígéri Isten azt, hogy amikor ők megtérnek, mindennél gazdagabb lesz az áldás. Mire hív bennünket mindez? Már látjuk a nagy történetet. Látjuk azt is, hogy a szívünk hol és hogy láthat másképp, mi befolyásolhat bennünket. És azt is látjuk, hogy újra és újra át kell, hogy járjon bennünket, hogy ez nem természetes, ez egy természetellenes dolog. Szóval mire hív bennünket mindez? Először is dicsőítésre. Így záródik ez a rész. Olyan szép doxológiának mondják ezt, ahogy ezzel zár is. Hát jó, van egy csomó paradox ebben, hogy most ezek akkor most kiválasztottak, elvetettek, mégis kedvezménybe részesültek, meg akkor hogy is van ez az igazságosság, meg szenvedés, meg mégis beoltat. És azt mondja a Pál, hogy nem kell neked mindent túlanalizálni. Nem kell mindent érteni, lehetnek titkok. Azt mondja Pál, hogy az Isten titkai. És emellett megállhatsz is, és mondhatod azt, hogy kicsi vagyok, és engedem, hogy nagy legyél. És vágyom csodálni azt, hogy te szeretsz, és vágyom a kereszt mellől értelmezni, látni mindent, és dicsőíteni azt, ahogy utat nyitottál számunkra, hogy mennyei apám lehetsz. Hogy többé nem vagyok kóborló, otthontalan ebbe a világba, hanem jöhetek hozzád, és azt mondhatom, hogy mennyei édesapám. Aztán lehet, hogy a szívünk távol van, hogy azt mondjuk, hogy mennyei apuci, mert sebzett szívünk van, sebzett apákkal, anyákkal, de hát mondd úgy, ahogy a szívednek kedves. Meg kérd úgy, éld úgy, hogy ennek a valósága a tiéd legyen, a lélek által. És aztán másodjára alázatra hív. Alázatra. Erre a kicsi létnek a tanulására, hogy lássuk a helyünkön magunkat, a kitöretett ágakkal szemben, ne tekintsünk göggel Izrael elvetésére. Hisz beoltott ágakként nem feledkezhetünk meg arról, hogy az ágaknak nincs magukba életük, csak a gyökér. Gyökér által van az ágakban élet. Tudnunk kell, hogy nem mi hordozzuk a gyökeret, a gyökér hordoz minket. És az Úr jelenlétébe kell vinnünk újra és újra azt a narratívát, ami meghatároz minket, hogy mi vagyunk a világ közepe, velünk kezdődött minden. Mi vagyunk az alfák és az omegák. És engednünk kell, hogy lássuk, hogy ki is az alfa és az omega. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok. Azért, hogy te lehess gyermek, önfelett, én felett. Isten nem fordította fejjel lefelé a fát, hogy akkor most ugye pogányok vannak irányba. A fa az ugyanúgy marad. És mindig minden az Ábrahámnak tett ígéretre, Izrael kiválasztására vezethető vissza, és ezen keresztül tör fel az Isten áldása is. És ezt így odaírhatjuk magunknak, emlékeztetőnek, hogy a megváltás története, ami az én és a te történeteddé lesz, annak van egy útja. Nem veled kezdődött, nem tudom, hogy veled ér-e véget, de szerintem Jézussal, mert ő fog visszajönni, és ő tesz a sztori végére írásjelet. Az élő Isten konkrét időben, konkrét népen keresztül konkrétan hozza el a szeretetét, konkrétan neked. Azt mondja az egyik írás magyarázó, hogy rossz nap lesz, amikor a keresztény egyház elfelejti adósságát a gyökerével szemben, amelyből származott. Adóssága van a judaizmussal szemben, amit soha nem tud fizetni más módon, mint azzal, hogy a kereszténységet elviszi a zsidókhoz. Nem tudom, hogy gondolunk Izraelre, hogy gondolunk a zsidókra. Lehet, hogy itt az alázatnál a szívünket is meg kell vizsgálni, hogy vajon milyen előítéletek vannak bennünk, hiszen sok éven át sokan hallgattak kirekesztő és megbélyegző megjegyzéseket a zsidóság kapcsán. És adja meg az Úr azt a kegyelmet, hogy vigyük a szívünket Isten elé, hogy az Isten szemével lássuk őket. Szintén a keresztnél, mert minden jó szemüveg ott nyerhető a keresztnél. Onnan tudunk jól látni. És hogyha családunkban így ebben öttünk bele, hogy én tudom, vannak ilyen távoli családtagok, ahol, most így mondom, mindig zsidóznak, akkor lehet, hogy kérnünk kell így személyesen is a szabadítást, mert megvan a mérgezve teljesen a szívünk, a bélyegektől, sztereotípiáktól. És kérnünk kell, hogy Jézus vére mosson át, hiszen ő abból sarjadt, hiszen Izrael áldás, gyökér, amelyen keresztül tartatik az egyház. És harmadszor engedjük, hogy az egyházról alkotott képünk változzon. Hogy a nagy történet szerint úgy szeretünk így, én és az Úr, legtöbben el sem megyek templomba, én megélem a hitemet. Mi is az egyház? Nem különálló szigetekként helyezett el bennünket Isten, hanem összefont, engedetlenségbe zárt zsidót és pogányt, azt írja Pál, azért, hogy mindegyikük számára nyilvánvalóvá tegye az érdemtelenséget, hogy nem tudod megszerezni. Lehetsz kiválasztott, lehetsz vér szerint izraeli, lehetsz pogány, nem tudod megszerezni az Isten előtti igazságot. Csak a keresztnél mindegyiknek, Izraelnek és minden népnek egyedül Krisztusra van szüksége, általa nyerhet új életet, és lehet néppé. Lehet néppé. Istennek a történet, ez más perspektíva. Tehát a te történeted belefonódhat a nagy történetbe. És valahol együtt van ez, hogy igen, nem várhatom azt, hátradőlök, hogy majd Isten írja úgy is tovább. Van neki elég embere. Ez igenis, ha a szíved Jézusé, akkor a te történeted is a nagy történet, és belefonódsz, beleoltatsz ebbe a szelíd olajfába, és beleszövődsz az Istennek a nagy történetébe, és mégis újra és újra ki kell zoomolni, és a nagy képet látni, hogy és ez mégse az én mi világ megváltó tervem, hanem az Istené, és újra Istentől kell elkérnünk azt, hogy Uram, most hova küldesz? Uram, most mi a te terved? Hogyan legyek jelen a szomszédom felé? Hogyan legyek jelen a munkahelyemen? Hogyan írod általam a te nagy történetedet? És újra visszahelyezem egy tiéd. És én kicsi vagyok, és te az igazi nagyság és jóság kezébe teszem magam. És így tekinthetünk arra, hogy közösségbe hívja Isten az ő fiában hívőket, hogy vannak kitöretett ágak ezen a fán. Izrael nem keresztjén tagjai, és bár nincsenek, kitörettek, de Isten maga részéről soha nem bontotta fel a szövetséget. Azért az Ábrahámmal kötött szövetségben, az állatok között ő vonul el egyedül, a szövetségkötésnek az része volt, hogy mind a két szövetséget kötő fél akkoriban átvonult a kettévágott állatok között, és azt mondták, hogy így vágassak ketté, hogyha megszegem azt a szövetséget. És amikor Ábrahámmal Isten szövetséget köt, csak Isten vonul át. És ez a kitört rész is ott van, és erre van az ígéret, hogy aki hitre jut, akit megtalál az evangélium, és megnyitja a szívét Jézusnak, vissza fog oltatni Jézusért, van helyreállás. Van ebbe vita teológiában, hogy most akkor automatikusan a teljes Izrael az, aki visszaoltatik, de egyetértés van, hogy hitáltal van üdvösség. Jézus Krisztus kell számukra is. Elválaszthatatlan, hogy Izrael lelki örökségébe gyökerezzük, és így lássuk magunkat, mint akik egy fába növünk azokkal, akik pogányként lettek keresztjénekké, akik zsidókból lettek keresztjénekként. Együtt van az Új és az Új Szövetség. Ajándékként és áldásként kell látnunk az egész történetet, amiben Isten hív minket. És ezt a nagy történetet munkáljuk, hogy küldetésbe helyez bennünket. Tehát az egyház, ez is egy ilyen látás és gondolkodás formáló, hogy az egyház, bár így beszélünk róla, mint fogalom meg, de hogy ez egy élő szervezet, amit emberek alkotnak testnek sejtjeiből, a keresztjének világon szerte, különböző etnikumból, különböző nemzetből. És hogy ez az élő szervezet az, aki tovább viszi az Istennek a szeretetét. És Tim Keller ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy amikor Isten magához hív, azért, hogy megáldjon, sohasem teszi annélkül, hogy egyúttal ne küldene ki arra, hogy áldássá legyünk. Ezért a keresztény ember nem azért jön, hogy a saját lelki szükségleteit kielégítse és hazamenjen. bum neked individualizmus. Ha azért vagy itt, mert jöttem, és csak rólam szól minden, akkor be vagy zárva az individualizmus börtönébe. És tök jó, hogy itt vagy, csak meg kell térni belőle Jézushoz. Mert többről szól az élet, mint arról, hogy jövök és eszek, hanem ha Krisztusé vagy, akkor ha hozzátartozol, akkor ő téged is aktivitásra hív. És azzal folytatja Tim Keller, hogy a misszió végső soron nem arról szól, hogy az egyes embereket Istennel kibékítsük, hanem hogy egy olyan új közösségbe egyesítsük őket, amely Istennel együttműködik a társadalmi rendszerek megváltásában és a világ gyógyításában. És ez is új perspektíva, hogy része lenni, a nagy történetnek része lenni, a kiküldött egyháznak, és munkálni, közösségbe hívni. El se hiszitek, hogy mennyire gyógyító a magányos embereknek, amikor beoltathatnak egy közösségbe, akik nem a boltban inkább egy fél órát vásárolnak, hogy beszélgethessenek valakivel, mert otthon nincs kihez szólni. A világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. És közösségbe hív az egyház, az Istennel való helyreállásra, szeretett kapcsolatra, ami manifesztálódik, és megjelenik az Isten népében, mert így leszünk gyógyuló és gyógyító közösségé, hogy te magad és én is ott élünk benne az Isten szeretetébe, és folyamatosan ott állunk helyre, és ott gyógyulunk, és ide várjuk az Isten gyógyító szeretetébe azt, aki bejön. És negyedszer, tehát, mit láttunk meg eddig? Dicsőítés, hála. Erre hív a nagy történet. Mire hívott másodjára? Alázatra. Harmadjára az egyházról való gondolkodásunknak az átformálódása, ami kilép az individuumból, ami látja azt a sokszínű utat, amit az Isten megtett azért, hogy népévé tegyen, és kiküld a világba, hogy áldássá legyünk, és közösségbe hív, egy új szövetségbe, és új közösségbe, ahol az Isten gyógyítása, uralma megvalósul, helyreállítása. És negyedszerre azt mondja Pál, hogy ellensél, maradjál meg Isten jóságába. Tök egyszerű. Nem parázni kell, hogy kitöredsz. Maradj meg Isten jóságába. Mi sem egyszerű, ugye? Ja, hát olyan könnyű, mint az Isten szeretetében megmaradni. Mert hat ránk a bűn gravitációja, és hat ránk ez a világ. De te nem attól vagy keresztjén, hogy te mindig ott vagy az Isten szeretetében. Bár az Isten mindig szeret, de hat rád a bűn gravitációja, újra és újra eltávolodsz, de attól vagy keresztjén, hogy visszamész a kereszthez. Hogy visszamész Krisztushoz. És ott kéred, hogy vakká lettem, gyógyítsd meg a szemem. Kínai nagy falam van, bontsd le a szívemnek bennlevő óriás falakat. És szeress. Újra és újra írd a szívembe a szeretetet, és a jóságodnak a valóságát. Tulajdonképpen Isten jóságában maradni nem más, mint hogy Krisztus mindenre elég. Hogy ebben meggyökerezni. Krisztus mindenre elég. Amikor megbánjuk azt, hogy nem örülünk eléggé mindannak, amit Krisztusban kaptunk. Amikor eljut szívünk legmélyéig, hogy mit jelent, hogy ő szeret és elfogad minket, akkor azt mondjuk, hogy nem az számít, amit mi teszünk, hanem az számít, amit ő tett értünk. És ez nem más, mint a hitben maradás. A hit nem tesz más, mint felismeri azt az ajándékot, amit Krisztusban kaptunk, és éli, és megragadja. A bűnbocsánat ajándékát, a helyreállás ajándékát, az igazságnak az ajándékát. És ötödször reményteli közbenjárásra hív. Nem tudom, mennyit szoktál imádkozni, hogy ott maradj a keresztövénél, hogy más perspektívájában az Isten nagy misszióját font tovább, és ne a magad küldetését. hogy elveszítsd magad, hogy új identitás nyerj, hogy boldogságod első forrása Krisztus legyen. Ezeket mind-mind újra és újra gyakorolnunk kell. És a reményteljes közbenjárás, ahogyan Pál is szerette a népét, azt mondja, bárcsak megmenthetnék némelyeket, legyenek még féltékenyebbek az Isten munkájára. És ez lobbantsa lángra a szívüket, tehát kezdjenek vágyakozni. Mi ez? És kezdjenek kaparászni utána, hogy én ezt akarom. Történik ott valami. Hát micsoda nagy bumok történtek Pálnak a szolgálata során. Ahogy elkezdenek sánták járni. Ahogy elkezd kiáradni a Szentlélek a pogányokra. És ezek is nyelveken szólnak. Csodák, jelek, az Isten valósága. Az, ami a pogányokra kiárat is. Ahogyan Pál ott tudott lenni a népéért. Minket is hív ez közbenjárás, a saját népünkért is. Ez egy bűnvallás, de sajnos én keveset imádkozom Magyarországért. És ez az ige behív abba, hogy de igen, imádkozz, sőt, imádkozz Izraelért is. Háborúk dúlnak, nem az Isten igazsága határozza meg az, amiben, azt, amiben élnek. Imádkozz Izraelért is, imádkozz az Isten országáért, hogy ott is fegyverletételek, látás és szívbéli változások történjenek. Hát legyen így. Munkálja az Úr az ő igényének igazságát a szívünkbe is. Erősítsen meg mindabban, amiben, amit most kijelentett nekünk. Ámen. Köszönjük. Olyan jó felemelni a dicséretedet, Úr Jézus. Olyan jó, amikor megérkezik a szívünk abban, hogy Te vagy a mi örömünk. Te vagy a mi igazságunk. Te vagy a mi békességünk. Te vagy a mi életünk. Amikor megvalljuk azt, hogy nincs más rajtad kívül, Jézus. Megváltunk vagy, Urunk vagy, szabadítunk vagy. És köszönjük ezeket az alkalmakat, amikor megállunk, leporold a szívünket, leleplezett bálványainkat, leleplezett szívünk torz működését, és imádatodba hívsz, mert te nem elvetsz, hanem befogadsz, te nem kirekesztesz, hanem magadhoz ölelsz. És akarunk a te dicséretedben élni, akarunk nap mint nap gyönyörködni benned, Jézus, és beléd helyezni a mi szívünknek a bizalmát. És köszönjük, ahogyan most a Te ígéd megszólított, és igen, erre a gyönyörködésre hív. Hogy ki vagy Te, Jézus? Ki vagy Te, Szent Háromság Isten? Aki nem szűz meg munkálkodni a lázadó emberiségért, aki soha nem mondasz le minden sötétség ellenére, amit az ember elkövet. Nem hátat fordítasz, lemondasz, hanem felé lépsz, lehajolsz. És összetörtségében, mint irgalmas samaritánus, keresed meg az embert, és akarod olajoddal bekenni a sebet, és vinni a fogadóba, a helyre, ahogy gyógyul, az Atya szeretetébe. Urunk, csak csodálni tudunk, és köszönjük, ahogy az ígéd leleplezte a mi szívünket is. És megláttuk azt, hogy igen, meghatároz minket a kultúránk, meghatároz a világ, meghatároz a bűn, meghatároz a szívünk torzultsága, a beteg anya és apa képünk, meghatároz az individualizmus, amikor relativizálunk mindent, mi döntjük el, ítélkezünk feletted, amikor nem értünk valamit, akkor nyomjuk rád a címkéket, hogy ilyen vagy és olyan vagy, és nem tudunk a kereszt felől, a kereszthez leülni, és onnan kérni a mi szívünk gyógyulását, a mi szemünk gyógyulását, a mi gondolkodásunk helyreállását. És természetesnek vesszük a természet felettit. Köszönjük, hogy ma meglátogattál minket, és felragyogottattad Jézus a te keresztedet, hiszen ezzel oltattunk be a mérhetetlen szakadékot, a te keresztet hidalta át. A szeretetlenségünkre a kereszted a válasz. A fattyúságunkból a kereszt fogad örökbe, és tesz fiakká, kiváltságosokká. Ó, jöjj lélek! Ó, jöjj, és csepegtesd a szívünkbe! Olyan nehezen engedjük magunkat szeretni. Olyan nehezen engedjük, hogy hit fakadjon és bizalom. Megtörtségeink torz, elvarázsolt kastélyába élünk. Jöjj és gyógyíts minket. Jöjj lélek, és mutasd meg, hogy hol látunk másképp, mint ami az igazság. Hol élünk más kép szerint magunkról, rólad, az egyházról. És gyógyítsad ezeket, adj igaz képeket, adj alázatot, adj nekünk abban békességet, hogy nem kell mindent nekünk kontrollálni, nem velünk kezdődik a nagy történet, és adj gyönyörűséget abban, hogy tiéd a nagy történet, és adj újra és újra figyelmet, hogy te mire hívsz, hogy ne a magunk történetét éljük és írjuk ebbe a világba, hanem a te nagy történetednek legyünk a részes társai. Úr Jézus, hadd éljünk a szeretettségből, hadd éljünk fiúságból, és hadd gyújtson ez a világba körülöttünk reményt, fáklyákat, hadd hozzon tüzet, ébredést, és kérünk, igen, a magyarságért. Bocsáss meg, Uram, hogy így sokkal inkább van velünk a gyalázkodás. Ilyenek a magyarok, értjük, igen. És kevésbé van bennünk az, hogy de te meglátogattad ezt a népet. Te beoltottad a szelíd olajfába, és magasztalunk ezért most egy szívvel, egy lélekkel Jézus, aki az irgalmasságot ránk árasztod, hogy ebben élhetünk, hogy akik itt ülünk, hallottunk és élhetünk a jó hírben, az evangélium örömében. És kérünk, hogy jöjj, és add, hogy fájjon, ami neked fáj. Hadd fájjon nekünk a magyarságnak a kemény szíve, a borulátása, az elveszettsége. És hadd kérünk egy szívvel, egy lélekkel, Úr Jézus, hogy látogass meg ezt a népet, és hadd mondjunk igent arra, amikor te hívsz bennem, amikor megkérdezed, kit küldjek el. Hadd jelentkezzünk két kézzel, itt vagyok. Engem küldj el, kicsi vagyok, alkalmatlan vagyok, de a tiéd vagyok. És nem magamra nézek, hanem rád nézek. És nekem ez elég. Jézus, mindenre elég vagy nekem. És így kérünk, hogy munkáld ennek a népnek a megtérését. Munkálj ébredést, drága Jézus, gyújts tüzet. Szívekbe világosságot, elveszettségekbe megtaláltságot. És kezd rajtunk a te munkádat. Hogy mi magunk álljunk az őrhelyünkre, hogy ne tébláboljunk, ne más bujafák alatt áldozzunk, hanem egyedül neked adjuk a szívünket, Jézus, élő, égő, hála áldozatként, okos Isten tiszteletként, hadd szenteljük oda magunkat nap, mint nap. És álljunk be a te boldogságodba, a te örömödbe, az általad életre hívott nagy történetbe is. És így könyörgünk, Urunk, a zsidó népért, és azt hiszem, ritkán adunk hálát a megtett útért, hogy a te szereteted konkrét, hogy te nem elvont elméletekbe dolgozol, hanem konkrét történelmi időben, konkrét történelmi helyen, konkrét emberekkel, és így köszönjük meg, hogy a te szereteted testet öltött Izraelben, hogy kiválasztottál egy embert, egy népet, azért, hogy a helyreállításod nagy történetét befejezd, hogy a széttörtséget a te kezedbe összeforraszd. És így köszönjük meg, Urunk, az ő életüket, a szelíd olajfát, hogy volt mibe beoltatnunk. És köszönjük, hogy az ő engedelmességünk, ami gazdagságunk, engedetlenségük, ami gazdagságunká vált, és könyörgünk azért, hogy hadd terjedjen az evangélium, szerte minden nemzet felé is, és végül hadd érjen el a szeretettség, a kegyelem és irgalom, ami Krisztusban nekik is adatik, Izrael felé is így könyörgünk. A te királyságod megvalósulásáért, a te uralmad megvalósulásáért abban az országban, hogy minden céltévesztettségnek szabj határt, és áradjon rájuk a te békességed valósággal.
És így kérünk mindent háborúságért, hogy szabj határt, Urunk, és jöjjön el így módon is a Te országod közénk. És áld meg, Uram, a betegeinket, a tereket hordozókat, hogy hadd merítsenek belőled erőt, Jézus. Légy Te számukra minden, mindenekben, mindennél. És védd a szívüket, hogy ne keseredjék meg, és ne váljék hitetlenné, hanem hadd tudják, Uram, újra és újra hozzáhozni a terheiket, tapasztalják meg, hogy minden gondjukat rád vethetik, mert neked gondod van rájuk. És így mondjuk el, Urunk, előtted való hálával, benned való gyönyörködéssel, a mi atyánkot, amire te tanítottál, Jézus. Így mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.